folytatódik a Szigma, a holnap világa. Hiába kutatják évtizedek óta, a rejtélyek száma csak szaporodni látszik a vörös bolygóval kapcsolatban. A NASA legújabb megfigyelése most megcáfolta azt a korábban népszerű hipotézist, hogy a Mars légkörében lévő szén-dioxid okozta üvegházhatás miatt volt évmilliárdokkal ezelőtt elég magas a hőmérséklet ahhoz, hogy folyékony víz hömpölyögjön a felszínen. Azt tehát már tudjuk, hogy mitől nem volt melegebb a Marson, de hogy mi okozta a meleg éghajlatot, csak találgatják a tudósok. Keresztúri Ákos csillagásszal beszélgettünk.
Tulajdonképpen a helyzet eddig sem volt teljesen tiszta, tehát a kép az nagyon összetett, és most ez az összetettség lett úgymond megerősítve. Tehát annyit nagyjából ma is tudunk, és ez egyre több bizonyítékon alapul, hogy a Mars felszíne egykor volt folyékony halmazállapotú víz. Ez gyakorlatilag így van. Ami viszont már elég régóta, lassan már 2 évtized egy folyamatosan visszatérő kérdés vagy probléma, hogy igazából, hogyha meg akarjuk magyarázni ennek az ősi cseppfolyós halmazállapotú víznek a jelenlétét, akkor azt kell feltételezni, hogy az ősi Mars az meleg volt valamennyire. Lényegesen melegebb, mint a mai. Ezzel van igazából a probléma, hogy gyakorlatilag nem nagyon sikerül megmagyarázni, mitől volt annyival melegebb az egykori Mars, mint a jelenlegi. Ezt azért nehéz magyarázni egyrészt, mert hogyha visszamegyünk kb. Mondjuk olyan 3-4 milliárd évet, akkor azt mondhatjuk, hogy a napunk, tehát a központi csillagunk, az kb. Egy harmaddal vagy egy negyeddel kevesebb energiát bocsátott ki, mint most. Tehát sokkal kevesebb fény jutott a Marsra, tehát még hidegebb kellene, hogy legyen akkoriban, mint most megfigyelhető, de feltételezhetőleg még melegebb volt, mint ma. Most a két eltérő dolognak a magyarázata, ami egy probléma, egy nagy fejtörő gyakorlatilag. Itt azon gondolkodnak a szakemberek már régóta, hogy egykor valószínűleg vastagabb légköre volt a Marsnak, ami erősebb üvegházhatást fejtett ki, és ettől lehetett magasabb a hőmérséklet, még a akkori nap gyengébb sugárzása ellenére is. Ugyanakkor, hogyha ezt az elvileg működő modellt elkezdik kiszámolni a meteorológusok, akkor gyakorlatilag sosem jön ki pontosan a dolog, tehát a számítások alapján nem sikerül megmagyarázni, hogy a Marson egykor hogyan okozhatott magasabb felszíni hőmérsékletet az, hogyha mondjuk vastagabb volt a légköre.
Mi hiányzik a számításokból?
Igazából ez a nagy kérdés, hogy mi hiányzik a számításokból, ezt még nem tudni. A legegyszerűbb közelítés az azból indul ki, hogy vegyünk ugyanúgy szén-dioxid légkört, mint ma van, ez a legvalószínűbb, és növeljük meg a tömegét, a sűrűségét jó párszorosára, és nézzük meg, hogy akkor lehetett elég meleg a Marson. Most úgy néz ki, hogy nem lehetett attól még igazán meleg, tehát hiába vastagítjuk a szén-dioxid légkört, abban felhők keletkeznek, elkezd kiválni a felszíne, tehát valahogy nem akar meleg üvegházhatást létrehozni, mint ahogy ugye kellene. Igazából más egyéb üvegházgázokkal is dolgoznak a szakemberek, ami elvileg talán ott volt a Mars légkörébe tovább melegítve a dolgot, illetve nagyon népszerű az, hogy a felszín alól származott a meleg egy része, és onnan tartotta melegen mondjuk az egykori tavakat, valamint az is lehetséges, hogy ezekben nem tiszta cseppfolyós víz volt, hanem különböző oldott sóoldatok voltak gyakorlatilag, amelyeknek a fagyáspontja 0 fok alatti. Tehát vannak ilyen mindenféle megoldás ötletek, igazán tisztán még nem sikerült átlátni a dolgot. Amit most a Curiosity újabb mérései hozzáadtak ehhez, az a következő. A Curiosity leszállóhelyen a Gale kráterben most a rover már jó pár bizonyítékot talált arra, hogy egykor egy időszakos tó töltötte ki, meg kisebb folyók is voltak a területen. Tehát cseppfolyós halmazállapotú víz az biztosan volt. Most ha megnézzük, és meg is nézték a NASA szakemberei, ebben a tóban lerakódott üledékeknek az összetételét, akkor abban nagyon-nagyon kevés, vagy szinte alig valamennyi karbonát mutatkozik. Karbonát az akkor keletkezik, amikor ugye a légkörben lévő szén-dioxid a vízben, miután oldott fázisban volt, kiválik valamilyen ásványt alkotva. Elvileg ezt a karbonátot azért várnák ugye a Marson, mert hogyha vastag volt a légkör, a vízben sok karbonátnak kellett volna kiválnia. Ez nem mutatkozik. Tehát a mostani megfigyelés az arra utal, hogy egykor valóban nem volt sokkal vastagabb és gazdagabb szén-dioxid légkör a Marsnak, mint most, miközben tavak és folyók voltak a felszínén. Ebből igazából még teljesen nem lehet leszűrni persze ugye a végkövetkeztetéseket, hogy ez most mire utal, de ez egy olyan megfigyelés a mostani, amely arra utal, hogy feltehetőleg nem a légköri szén-dioxid megnövekedett mennyisége, vagy legalábbis nem egyedül ez volt, ami a cseppfolyós halmazállapothoz szükséges meleget létrehozta az ősi Marson.
Elképzelhető, hogy olyan gázok is voltak a Marson, amelyek itt a Földön számunkra ismeretlenek?
Igen, elképzelhető. Az egyik, amit nagyon régóta feltételeznek, az a metán, ami egy erős üvegházhatású gáz, és az ma is van a légkörben, de van nagyon-nagyon kevés. Rettentő kevés, régen lehet, hogy több volt. Ugyanakkor hidrogénnel, még egyéb néhány ilyen egzotikusnak tűnő anyaggal is gondolkodnak a szakemberek, ami létrehozhatott szintén olyan üvegházhatást, ami megemelte a kritikus szintre a hőmérsékletet. Az a lényeg, hogy itt még messze nem látni tisztán. Az egyik mód az egyik megoldás, hogy tényleg más üvegházgázok is voltak, és azok segítettek fölmelegedni annyira, hogy aztán a jég az megolvadhasson. Ez egyik lehetőség, a másik, amit előbb említettem, hogy ez a felszín alatti hő okozta a meleget, a harmadik pedig, tehát sokat lehetne sorolni, sok ötlet van, de az egy általános fontos kérdéskör, és érdemes megemlíteni, hogy tulajdonképpen a Marson egy picit másként működik jó pár dolog, mint a Földön, főleg az időskálákat és a felszíni alakzatok stabilitását nézve. Tehát, hogyha a Földön igazából az ember mondjuk elmegy egy sivatagi vidékre, ahol ugye nagyon nagy a szárazság, akkor is elég gyakran folyó nyomokat, folyás nyomokat lehet még figyelni, azért mert az időszakos ritka vízfolyások egy kicsit átalakítják a felszínt, és azután a sivatagban nagyon sokáig nem történik semmi. Most ez itt a sivatagban így működik ilyen mondjuk 10-100 ezer éves időskálán a Földön, de a Marsnál az a nagy kérdés, hogy elképzelhető-e, hogy ugyanez működik mondjuk milliárd, tehát nem is csak millió, hanem milliárd éves időskálán. Tehát, hogyha ott van valahol egy folyó a Marson, akkor az lehet-e egyébként egy rettentő száraz sivatagos vidéken egy nagyon-nagyon ritka, extrém eseménynek a következménye, ami ott gyorsan lefolyt, és utána még 3,5 milliárd év múlva is ott látszik a nyoma. Tehát igazából itt még sok-sok kérdés van, részben ilyen alapvető kérdések is, de ami tényleg most ebben fontos, hogy karbonát nem mutatkozott, ez arra utal, hogy a régi légkörben nem ez okozta főleg az üvegházhatást, hogy mi, azt még vizsgálni kell.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Teljesen levénult páciensek kommunikációját tették lehetővé Németországban egy agyszámítógép interfész segítségével, adta írul a BBC News. A páciensek előrehaladott stádiumú amiotrófiás laterálszklerózisban szenvednek. Képesek a gondolkodásra, de semmiüket sem tudják mozdítani, és így eddig kommunikálni sem tudtak. Az interfész azt a felfedezést hasznosítja, hogy az agysejtek aktivitása meg tudja változtatni a véroxigén szintjét, aminek következtében megváltozik a vérszíne. A tudósok az úgynevezett közeli infravörös spektroszkópia eljárással figyelték az agyban áramló vér színét, miközben feltették az eldöntendő kérdéseket. A mérések sikeressége 75%-os volt, így minden kérdést többször fel kellett tenniük. Egy mozgásképtelen férfi például ezzel a módszerrel tudta közölni, nem adja áldását lánya házasságára. Egyelőre nem látni, az Európa több országát, így Magyarországot is sújtó madárinfluenza járvány végét. Szerencsére azonban a sok százezer szárnyas kényszervágását okozó vírus, a H5N8, az embereket nem fenyegeti. Bár a H5N8 hasonlít a korábban több száz halálesetet okozó H5N1-re, az eddigi vizsgálatok alapján sokkal nehezebben jutná át az emberre. Ami még jobb hír, a kutatók úgy gondolják, hogy valószínűtlen a H5N8 és a jelenlegi emberi influenza járványt okozó vírusok kombinálódása, ami igen komoly fenyegetést jelentene. Dániában 13 ezer éves vadászeszközöket találtak a Jylland-félszigeten Kopenhágától 170 kilométerre nyugatra fekvő Horsens város mellett egy jégkorszaki tóban. A régészek a települést elkerülő út építése közben folytatott ásatásokon bukkantak a pattintott kőszerszámokra, rénszarvasagancsokra és egyéb növényi, illetve állati maradványokra. A tudósok szerint a leletek az emberi lét legelső nyomai közé tartoznak ezen a területen.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A Tudományos Akadémia díjjal ismeri el azokat a tanárokat, akik az oktatás mellett nem kis energiaráfordítással kutatói munkát is végeznek. Minden évben 12-en részesülnek az elismerésben. Baksa Brigitta, az Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény tanítója, egyike a jutalmazottaknak.
Idén éppen 20. éve, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ezt a díjat átadja olyan pedagógusoknak, akik az oktatás tanítás mellett kutató munkát is végeznek. Minden évben 12 szemét ismernek el ezzel a díjjal egy beadott pályázat útján, amiről döntenek, hogy tartják arra alkalmasnak, hogy elismerjék. Ez a pedagógus-kutatói pályadíj.
Ön az Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény tanítója. Mit tud kutatni tanítás mellett? Mire van ideje, energiája?
Tanítóként kezdtem a pályafutásomat, de utána a felsőoktatásban is dolgoztam jó néhány évet. Hosszú évek, mondhatom most már évtizedek óta, a néprajzi ismeretek iskolai megjelenítése mellett köteleztem el magam, és nagyon sok tankönyvem jelent meg ebben a témában. Próbáltam a gyerekeknek segítséget nyújtani, hogy a jelenkorban az ő életkori sajátosságaiknak megfelelően hogyan tudjuk élvezetesen átadni ezeket a hagyományos ismereteket, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nagyon sok mindent megértenek, hiszen ezek az ismeretek rejtettem, vagy kevésbé rejtettem, de jelen vannak szinte minden műveltség területben.
Ön szerint a mostani fiatalok, a mostani diákok mennyire vannak tisztában mindezzel? Mennyire vannak néprajzi ismereteik?
Hát mondhatjuk azt, hogy vidéken élő gyerekeknél is ez már nagyon csekély ez az ismeret, hiszen már ott sem élik ezt a fajta hagyományos életet, még a nagyszülők sem. A mostani iskolás gyerekeknek még fiatal nagyszüleik vannak, akik munkahelyre járnak dolgozni. Keveset tudnak róla, viszont ez egy új kalandos világ számukra. Ha kellő módon közvetítjük ezeket az ismereteket, akkor egy számukra nagyon vonzó, szép világot tudunk megmutatni.
Hogyan tovább, mit tart ön a következő nagy feladatának?
Ezt folyamatos feladatnak tartom, a mai napig is ez az elsődleges feladatom, hogy megtaláljam a módját annak, hogy azokat a pedagógusokat valamilyen módon próbáljam szakmailag segíteni, akik ezzel foglalkoznak. Elég mostoha körülmények között került bevezetésre ez a tantárgy. Nem előzte meg egy képzési szakasz, és sokan úgy kapták meg ezt a tantárgyat tanításra, hogy maguk sem tudtak előtte kellőképpen felkészülni, szakmailag megalapozni ennek a tanítását. Ezért mindenféle szakmai hálózatok kiépítésével foglalkoztunk már a korábbi években is, hogy egymás között meg tudják osztani a tapasztalataikat, egymásnak tudjanak segítséget nyújtani, ötleteket tudjanak megosztani egymással. Ezt szeretném a jövőben is tovább vinni, és szervezni, és segíteni ezt a munkát.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.